Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Smetana Ágnes üvegművésszel fogunk beszélgetni, aki a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, nem is olyan régóta, igaz Ágnes? Üdvözlöm.
Igen, igen, egy fél évvel ezelőtt hívott meg az akadémia a tagjai soráma.
Üvegművész, és nagyon-nagyon szép, romantikus jellegű üvegtárgyakat készít, egy kicsit ilyen florális, virágos jellegű hangulata van ezeknek a tárgyaknak. Majd egy picit fogom kérdezni a technikáról, meg majd arra is fogom kérni, hogy egy kicsit majd segítsen leírni a hallgatóknak, hogy mit csinál, hogy el tudjuk képzelni, és hát persze, hogy mindig szoktuk majd a Facebookon kiposztolunk néhány fotót az alkotásokról, Smetana Ágnes üveg alkotásairól. Ágnes, a képzés iparművészeti főiskolán végzett szilikát tanszéken. A szilikát tanszéken végeznek az üvegművészek?
Igen, pontosítanék, a Magyar Iparművészeti Főiskolán végeztem 1985-ben, és valóban a szilikát szakra jártam, üveg szakon végeztem, mert ugye volt porcelán, kerámia és üveg. És ugyan egy éven át egy ilyen kísérleti osztály voltunk, mind a három anyaggal dolgozhattunk, de a végén mégiscsak az üveg volt az, amelyik eldöntötte az én pályámat.
Tehát mint üveg, és miért üveg egyébként? De miért? Hogy esett a választás az üvegre?
Hát én sokáig, mint egy falevél itt sodrottam gyerekkoromtól kezdve, tehát nem volt annyira tudatos a választásom, nagyon sokáig gyermeteg módon gondolkodtam, és hát a felnőttek ugye az iskolába, az általános iskolába, a tanáraim figyeltek föl arra, hogy talán másképp fogom a ceruzát, vagy másképp festek, és az egyik kedves tanárom javasolta azt, hogy a képzésiparművészeti szakközépiskolába adjuk be a felvételimet. Én igazából semmit nem tudtam arról, hogy ez az iskola hol van, hogy ott mi történik, és hát egy nagy kaland indult el számomra 14 éves koromban.
És nézegetve ezeket az üveg tárgyakat, amik legfőképp vázák, jól mondom? Azért általában.
Hát a váza, ennek van egy kicsit pejoratív íze, mert ugye a váza, mindenki úgy képzeli el, hogy egy cseppforma, ami fölül kiöblösödik. Ez a váza. Én igazából edényeknek hívom őket. Uh-huh. Tehát edények, vagy edényplasztikák később, amikor már annyira beszövi a florárium, ahogy ön mondta az elején, hogy már szinte eltűnik az alaptest, és egy egészen más dolog kezd el kibontakozni a felületen. Uh-huh. De hát majd erről később, ha lesz mód, beszélek.
Azért erőltetném itt a leírását ezeknek a tárgyaknak, mert annyira életteli az egész, és annyira pont a virágos jellege miatt, vagy a növények, indák egy ilyen nagyon érdekes kombinációt hoznak létre az üveggel együtt. Szóval egy olyan dzsungel hangulat van, hogyha az ember szerintem egy kiállítására belép, és nagyon erős, ha virág, akkor ugye mindenkinek a gondolataiba felrémlik a szecesszió, és az látszik is, hogy nagyon erős társa van Ágnes művészetére a szecessziónak. Ez miért, vagy ez hogy alakult így? Mert hogy egyébként nagyon sokan, akik az üveggel dolgoznak, azok például akár konstruktivista alkotásokat hoznak létre, tehát teljesen ilyen absztrakt geometrikus alkotásokat. Ágnesé teljesen más, tehát ez a virágos, organikus, a természet tükröződik rajtuk vissza. Honnan ez az irány?
Főiskolás koromban én is nagyon sok zsákutcába befutottam. Ugye a 80-as években nagy divat volt a piramis. Tehát ez a motívum, a piramis, és ez végigvonult a különböző művészeti területeken, rengeteg kerámikus, porcelános, ötvös rajzolt ezzel a motívummal, építkezett ezzel a motívummal. Én is próbálkoztam, de hamar rá kellett jönnöm, hogy ez nem az én utam, hogy igazából nekem ez nagyon hideg, rideg, szekundervilág. És nekem ott volt a gyerekkorom, a patakpart, ahol felnőttem, a primer világ, az elsődleges, ami nagyon-nagyon erősen bennem élt, amit én nem is tudtam még az elején, hogy ez ott van, hanem mint mindig kívülről jött az inspiráció, bár oly sokszor elmondtam, hogy egy picike kis lakásba kezdtem az önálló életemet, egy 7. kerületi bérháznak a földszintjén, ahol a napsugár csak elvétve fordult elő, és hát növények nem igazából maradtak meg cserében, és hát én elkezdtem ugye növényeket, hogy így mondjam, készíteni a magam örömére.
Pótolni,
igen. És volt egy ilyen alkóv, egy ilyen mély ablakmélyedés. Még függönyt se tettem az ablakokra, hanem katedrál üvegekre váltottam, hogy még az is szórja azt a kevés fényt, hogy bevezetni a szobába, és azt az alkóvot teleraktam az első munkáimmal, az kukoricás, ilyen kukorica levelek nyíltak szét, és hajladoztak, és nekem az egy ilyen pótlék volt, vagy nem tudom jó szóval kifejezni, és valójában akkor indult el ez a világ, és hát egymásra épülve bontakozott ki tulajdonképpen a mostani. Az elején még alig jelentek meg levelek, indák a tárgyakon, csak később rakottak rá ezek a kis motívumok, amik valójában bennem éltek, mert én úgy gondolom, egy művész mindig megpróbál a hozott anyagból, tehát ami benne van, abból valamit alkotni, attól lesz igazából hiteles és őszinte az a munka, hogy saját belső világát vetíti ki az emberek számára.
Az üveg az egy olyan titokzatos anyag számomra, gondolom mások számára is, akik laikusabb módon állnak ehhez a témához. Szerepfél gyönyörű, mert hogy fantasztikus felületeket lehet létrehozni, a fény csodásan verődik, szóródik az üvegfelületeken keresztül, ugyanakkor mégis, ahogy megformálja a művész, az egy elég brutális folyamat. Nagyon-nagyon nagy hő kell hozzá, szerintem fizikai erő is kell hozzá, meg állóképesség. Régen fújták az üveget, egyébként pont Ágnes tárgyai, nekem nagyon rokonságot mutatnak a zsolnai tárgyakkal, ami persze nem üveg, de ugyanígy akár mondjuk a cseh művészet, üvegművészettel, szóval, hogy technikailag ezek az organikus formák, itt nem arról van szó, hogy itt vágja Ágnes az üveget, és abból létrehoz ragasztással mondjuk egy térbeli formát, hanem itt valóban arról van szó, hogy gondolom én, hogy azon melegébe szó szerint kell megmunkálni az üveget, színezni, különböző színű elemeit ezeknek az edényeknek egymáshoz illeszteni. Hogy működik ez technikailag?
Hát igen, egy kedves tanárom, mesterem, Horváth Márton üvegművész mondta mindig, hogy az üveg az egy nagyon kedves, az üveg más. Milyen megrendít, ha egy légy nekirepül az ablaknak. Átlátszósága birtokolhatatlan, a viszontalané. Nagyon szépen megfogalmazta Márton ezzel a lényeget, hogy az üveg az valójában egy folyadék, amelyiket, hogyha ha kihűl, ugye folyadékként olvasztjuk, tehát 1280 fokon olvad az alapüveg, mondjuk egy káliüveg, és amikor kihűl, körülbelül 580-620-580 fokon, akkor megszilárdul, mint a jég. És valójában úgy is viselkedik, mint a jég, hogy átlátszó, ugye, vagy áttetsző, és ez az, ami összehasonlíthatatlanul más anyaggal, hogy így mondjam, lehetőséget ad a művészeknek, hogy a fénycsapda, ugye, hogy a fénycsapdába ejti, hogy ezt valamilyen módon megjeleníteni, akár plasztikába, akár egy fúvott edénybe. Na most maga a folyamat, az valóban egy nagyon fizikailag is, meg szellemileg is egy nagyon nagy összpontosítást kíván, hisz a pillanat töredéke alatt egy mozdulat visszavonhatatlanul ott marad nyomként az idegen, amit már nem lehet utólag korrigálni. Tehát nagyon nagy koncentráció szükséges, nagy fizikai erőlét. Ugye most vagyok 62 éves, és egy nap 10 órát is kemence előtt dolgozom a munkatársaimmal, és bizony nagyon megterhelő ez a már az én koromban is az ember számára. De amikor ott vagyok, akkor elfeledkezek a külvilágról, a lábamról, mindenről, és az ember önfeledten, mint egy hangszeren játszik a szerszámaival, és egyszer csak életre kelnek azok az üveges hangok, amivel egész évben készülök erre a háromnapi munkára.
Uh-huh. És mikor láthatjuk Ágnes műveit, és hol a közönség?
Hát ugye tavaly volt az üvegéve, elég sok helyen szerepeltünk a kollégáimmal, a Magyar Üvegművészeti Társaság üvegművészeivel csoportos kiállításokon. Idén most nem terveztem kiállítást. Egy picike kis dekorációm van a Rágy György villában, ahova évek óta készítek a gyerekek örömére, az odalátogatók örömére karácsonyi installációt. Idén is van egy kis meglepetésem, egy adventi szikrák nevű kis munkám, úgyhogy szeretettel hívom a rádióhallgatókat, látogassanak el, hogyha akarnak egy kis adventi hangulatot csempészni maguknak, akkor látogassanak el a Rágy György villába.
Hát nagyon szépen köszönöm, Ágnes, sajnos a műsoridőnk rövidre szabott végére értünk. Smetana Ágnes üvegművésszel beszélgettem az imént. Az elképesztően szép, virágos motivumos színes üvegedényeiről. Köszönöm szépen, Ágnes, a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 30-kor fogjuk ismételni, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Dévényi Sándor a vendégem. Üdvözlöm, Sándor!
Üdvözlöm én is a hallgatókat.
Dévényi Sándor építészmérnök, Kossuth Díjas építészmérnök, egyetemi tanár, professzor emeritus, és ahogy itt a műsor elején beszéltük, annyi minden szerepel az életrajzában, hogy igazán nehéz meghatározni, hogy pontosan melyik életrajzi elem az, amit itt hangsúlyosnak érez a karrierjében, de hát azon kívül, hogy itt rengeteg minden szerepel, MMA tagja, MMA alelnöke volt, a legfontosabbnak Sándor mégis azt tartja, hogy építészmérnök. Nagyon-nagyon szép szakma. És a beszélgetésünk apropója, hogy december 16-án megkapta Sándor a Kós Károly életmű díjat. Ez egy újonnan alapított díj a Magyar Építészet Napján, ami szintén nem olyan régóta a Magyar Építészet Napja, hogyha tudom, ha jól tudom.
Így van, most lett ezzé nyilvánítva.
Igen. És hát önmagában az, hogy Kós Károly díj, szerintem jelzi, ha esetleg a hallgatók nem ismernék a munkásságát, nyilván jelzi az irányát az építészeti stílusnak, amely az ön műveit fémjelzi, vagy terveit fémjelzi. Olvastam, hogy Makovec Imre egyik tanítványa, vetője, Sándor, és végignézve az épületeit, hát bizony ez a rokonság nyomon követhető szorosan, illetve hát mindennek gyökere nyilvánvalóan az erdélyi építészetben, majd Kós Károly építészetében gyökerezik. Hogyan alakult ez a dolog a karrierje során? Miért választott ezt az irányt?
Hát ezt nehéz két mondatba, pár mondatba összefoglalni. Valahogy így a pályám, hát nem azt mondom, hogy vége felé, de hát a mostani állapotára kialakult bennem az a élmény, hogy a legfontosabb dolog talán, és ez nem csak az építészetben, hanem az egész emberi életben, az talán egy szóval kifejezhető, ez pedig az, hogy a folytatás. Tehát a munkásságunk része legyen egy folyamatnak, amelyet az elődeink kezdtek és folytattak, és ránk hagyományoztak, és hogy ezt a örökséget úgy kezeljük, és úgy tegyünk hozzá magunk tehetségével, hogy az a jövő generációinak, az unokáinknak is jelet hagyjon, és hogy folyamatosan folytathassák. Tehát, hogy átadjunk egy olyan tudást, amelyiket mi is csak kaptunk, hozzátesszük a magunkét, ha tehetségünk van hozzá, és biztosítjuk annak a lehetőségét, hogy folytatható legyen.
Egyébként ez egy picit szerintem beszéljünk arról az építészeti stílusról, amiről szó van. Ez Magyarországon egy eléggé emblematikus vonulata az építészetnek, és sokan vitatják egyébként, de sokaknak nagyon tetszik, meg mindenféle szimbolikus jelentősége van. Meséljen egy picit a gyökerekről, szerintem nyugodtan mesélhetünk akár az erdélyi építészeti jegyekről, akár arról, hogy ez Kós Károly építészetében hogyan él tovább, és aztán, hogy Makovecz Imre és önök hogyan folytatták, ahogy ön is mondta, folytatás ezt a hagyományt.
Igen. Mondják ezt talán organikus építészetnek, jobban szeretjük, hogy azt mondjuk, hogy szerves építészeti gondolkodás. Ez önmagában nem egy stílus. Nem egy stílus, hanem ahogy az előbb is mondtam, egy gondolkodás forma. Aminek az a lényege, hogy az a természetes környezet, amelyet a Jóistentől megkaptunk, abban a tevékenységünk minél kevesebb kárt okozzon. Azt nem mondom, hogy az ember önmagában képes úgy élni, hogy a természetet ne alakítsa át, és ennek néha nagyon káros hatásai is vannak, de az arra való törekvés, hogy ez minél kisebb legyen. Tehát magyarul úgy is lehet mondani, hogy mesterem Makovecz Imre mondta, hogy az építés legyen a teremtés folytatása. Hát ennek persze vannak stílusjegyei is, lehetnek.
Elég emblematikusak.
Még ha nem is mondom azt, hogy ez egy stílus, hanem gondolkodás. Ezek a stílusjegyek lehetnek a természet formáiból, mert formáknak a építészeti jellé való átformálása. Nagyon fontos a természetes anyagok használata, tehát a fa, a kő, a természetes anyagok használata, amelyek önmagukban hordozzák azt is, hogy ezekhez kézműves tehetség és az emberi tudás kézzel, emberi kéznyomok kézzelfoghatóan legyenek rajta.
És ehhez vannak ma még mesteremberek, akik ezeket a faragványokat, faragásokat, fa megmunkálás, kő megmunkálás képesek úgy tenni, ahogy a régiek?
Beletapintott a dolog lényegében, mindig mondom, hát nekem a fiam is építész, a kisebb másik fiam is épületgépész, tehát a szakmában vannak, hogy, és hát ugye a vándoriskolán keresztül, a Koska Egyesület és vándoriskolán keresztül állandóan kapcsolódunk fiatalokkal. Sajnos azt kell mondjam nekik, hogy én olyan szerencsésnek érzem magam, hogy a működésemnek a fő területe a 80-as, 90-es évek és a 2000-es évek, a nullás évek elejére tevődött, mert akkor való igaz, hogy még könnyebb volt mesterembereket találni, de az emberek is jobban arra törekedtek, hogy az építési tevékenységük által valahogy önmagukat kifejezzék. Ma mára egy kicsit ugye a válságok következtében, amiket az utóbbi években élünk, egy kicsit iparosítottabbá és kicsit üzletesebbé vált ez a szakma is.
Illetve egyébként Magyarországon, mert külföldön rengeteg, szerintem pont, hogy egy reneszánszát éli a különböző kézműves munkáknak.
Igen, csak az a nagy különbség, hogy azért ott is inkább unikumnak és
nem olcsó.
Különlegességnek számít, míg az előbb említett időszakban itthon voltak a mesteremberek, és tulajdonképpen boldogok voltak, hogy van valaki, aki programot ad nekik, aki meg tudja mondani, hogy mit lehetne szebben csinálni, mert bennük volt a tudás, de nem volt rá igény. És akkor jött Makovecz Imre az organikus építészeti tanításaival, jött Csete György, meg hát nyilván mi akik a tanítványaik vagyunk, és ezekkel a mesteremberekkel valóban létre tudtunk hozni egy olyan építészetet, amelyet ma már sokan azt mondják, hogy ez egy önálló stílus volt, holott mi inkább azt mondjuk, hogy nem, ez egy gondolkodás, amiben a természet formái jelennek meg.
Hát önmagukban ezek az épületek is egyébként a formáik is, de a díszítő motívumok is idézik a természet különböző elemeit. Ez a Trend FM egy budapesti frekvencia, és ön pécsi, és az épületek nagy része, amit tervezett, talán inkább Pécsen van. Mondjon nekünk egy-két jó kis példát itt Budapesten, hogy a hallgatók be tudják jobban azonosítani.
Hát, nagyon egyszerű helyzetben vagyok, mert Budapesten, ezt el szoktam mondani, hogy a névjegyem. A névjegyem a Szent Gellért téren a forrása. Azt mindenki ismeri, ott a Gellért szálló előtt azt a kis kupolás kőépítményt. De az egész Gellért térnek az építészeti rendezését én terveztem a kollégáimmal, de magával a Gellért szállónak a rekonstrukciójával is 15 évig foglalkoztam. Sajnos nem lett belőle semmi, most is üresen áll. De szembe a Gellért térrel, szembe a Fővám teret és a közgáz előtti rakpartot, a mostani építészeti arculatát, a villamos aluljárót, az is az én munkám. És hát a legnagyobb, amit tényleg mindenki ismer, ez a Rákóczi híd, amit még ugye, amikor terveztük rá, ugye Lámjánosi hídnak hívtak. Annak a acélszerkezetét Sigdai Tibor hídtervező mérnök vezetésével, Reinholz Péter közreműködésével ketten csináltuk, és a hídfőket is hát én terveztem.
Ez érdekes, ez valahogy egy másik vonulat, vagy gondolkodás számomra, mint a többi épülete egyébként. Ott egy ilyen nagyon erős minimalizmus van, és a technikai megoldások is, amik roppant praktikusak, ugye a világítás.
Nem minimalizmusnak nevezném, hanem annak tartanám, hogy csak mondok egy példát. A építési beruházásoknak már volumenben, anyagban és pénzben. Én nem akarok hülyeséget mondani, de biztos, hogy a háromnegyede az mély építés. Tehát útépítés, támfalak építése, csatornák, közművek, ilyesmi. És ezek, mint például a híd, vagy a térrendezések, ugye? És ezeket sokáig nem tartották építészeti feladatnak. Van olyan ország, ahol mindezekhez a munkákhoz törvényileg építészt kell fogadni, hogy a mérnök emberek mellett legyen egy építész is, aki bedolgozik, hiszen egyrészt ennyi pénzt elkölteni nem mindegy, hogy költünk el, másrészt pedig a mérnök ember a szabványokban gondolkozik. Az építész ennél holisztikusabb szemlélettel gondolkodik. Gondolja meg, hogyha egy csatornát lefektetnek a föld alá, a 100 évig meghatározza a környezetét. És nem mindegy, hogy milyen irányba megy az a környezet. Tehát ahhoz az építésznek a gondolkodása kell, aki városban tud gondolkozni, nem egy konkrét műtárgy, egy feladat megvalósításában, hanem a következményeket is jobban átlátja. Most ezért vontak be minket, vagy engem ezekben a munkákban, melyeknek egy részét persze pályázaton nyertem el, és ezért ezekben talán nem annyira nem így nyilvánul meg a organikus gondolkodás, hanem olyan módon, hogy a szerkezet meghatározza a lehetőségeket, tehát egy hídnál abszolút a szerkezet a lényeg, és az építész ehhez csak gondolatokat tud hozzátenni. Itt most nem azt mondom, hogy egy korlátot megtervezni, sokkal többet, például annak a világításnak a formáját, dizájnját, ilyeneket, de alapvetően itt a szerkezet határoz meg minden. Ez nem olyan, mint egy épületnek a tervezése, de a terek alakítása is, tehát a Gellért térre gondolok, hogy a Fővám térre, ott a térfalak már adottak, és gyakorlatilag adottak közlekedési sávok, tehát ott egy ilyen SWOT elemzést kell végeznünk a hasznos és a haszontalan dolgokról, és annak az eredményeképpen lehet csak építészettel foglalkozni. Ezért sokáig nem is nagyon tartották ezt kívánatos építészeti feladatnak.
Azon gondolom, hogy nem sokára lejár a műsoridőnk, és még egy Egy darab pécsi épületet sem említettünk, mert pedig mégiscsak ez a tevékenységének fő terepe, hogy azért ott is valamit említsünk meg, még mielőtt elbúcsúzunk.
Hát, nagyon-nagyon sok épületen van. A Pécs belvárosának a rehabilitációval foglalkoztam nagyon sokat, és itt volt igazán fontos az a gondolat, ami a folytatásnak a problémaköre. Hogy egy középkori város, amelyik egy olyan struktúrával rendelkezik, amely középkori léptékben épült, hogy hogyan tudja elviselni a modernkor kihívásait, a közműveket, a közlekedést, stb. Tudnélik, ez a fontos, hogy a városunkat élhetővé tegyük, mert ha nem azok, akkor elhagyják őket az emberek. Tehát úgy kell modernizálni a várost, hogy közben megőrizzük a régi értékeket. És hát így nagyon sok foki beépítést terveztem Pécset, illetve ott is köztereket, utakat, ilyesmit.
Hát köszönöm szépen, bocsánat, hogy ilyen rövidre szabott az időnk. Hiszem, hogy tízszer ennyit is tudnánk az építészetről beszélni, organikus építészetről, illetve hát ami a lényeg Dévényi Sándor munkásságáról, aki építész, mérnök, az MMA tagja volt, alelnökem, Kossuth díjas építész, Ybl díjas, most már Kóskároly életmű díjat is kapott decemberben, úgyhogy hosszú a sor. Köszönöm szépen, Sándor, a beszélgetést.
Én is köszönöm hogy a lehetőséget, és viszontlátásra.
És a hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A mikrofon másik végén Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.